A leányzó. Kezdetben egykor mély álmot bocsáta az Isten az emberre, akit helyezett napkelet kertjébe, és mikor az ember elaluvék, kivőn egyet oldalbordái közül, és hússal tölté be annak helyét. A bordát pedig alkotá asszonnyá gondolván, nem jó az embernek egyedül lenni, és az emberhez vivé, hogy mellette legyen társaként és segítőjeként. És látá az Isten, hogy igen jó vala így. A társszerzést pompásan kiszínezik a tanítók. Így meg így történt tanítják, és úgy tesznek, mintha tudnák, különben lehet, hogy csak ugyan tudják. Isten megmosta az asszonyt, állítják, tisztára mosta, mert kissé még ragadós volt az egykori borda. Megkente, kifestette arcát, fölbodrozta haját, és nyomatékos kérésére fejét, nyakát és karját gyöngyökkel és gyönyörű drágakövekkel ékesítette föl, karneollal, topázzal, gyémánttal, jáspissal, türkizzel, ametiszttel, smaragddal és ónixszal. Így kicicomázva vitte Ádám elé ezernyi angyal kíséretében, dallal, énekkel, hurpengetéssel, hogy átadja a férfi embernek. Aztán nagy ünnepség és lakoma következett, vagyis ünnepi lakoma, amelyen úgy látszik Isten maga is nyájasan részt vett, és a bolygók körtáncot jártak, maguk szolgáltatván hozzá a zenét. Ez volt az első nász ünnep, de arról nem hallunk, hogy egyúttal ez lett volna az első nász is. Isten segítőül adta az asszonyt Ádámnak, pusztán azért, hogy vele legyen, és nyilván semmi többre nem gondolt. Hogy fájdalommal szűjjön magzatokat, arra csak akkor átkozta, miután Ádámmal együtt evett a fáról, és megnyilatkozának mindkettejüknek szemei. Az átadás ünnepe is a között, hogy Ádám megismeri az ő feleségét, és a szülinéki, a szántóvetőt és a pásztort, akiknek nyomdokát követte Ézsau és Jákob. A között még ott van előbb a fának, és a gyümölcsnek, és a kígyónak, és a jó és rossz megismerésének története, és József számára is ez volt a sorrend. Ő is akkor ismerte csak meg feleségét, miután megtanulta előbb, mi a jó és a rossz, egy kígyótól, aki élete árán is szívesen megtanította volna arra, ami nagyon-nagyon jó, noha rossz. Ő azonban ellenállt neki, és ki tudta várni, ami csak jó volt, és többé nem rossz. Kiállhatná meg, hogy meg ne emlékezzék a szegény kígyóról, mikor a napóra József nászának óráját mutatja, amelyet mással ült meg, és mással tette össze lábát és fejét, nem vele. Szándékosan, hogy elébe vágjunk minden széles körre kiterjedt szomorúságnak, már előbb megfelelő helyen gondoltunk őrá, és elmondtuk, hogy ismét hűvös holdapáca lett, akinek már rég semmi köze az egészhez. A gőgös vakbuzgóság, amelynek ismét átadta magát, elfojtja a keserűséget, amelyet különben ma mindnyájan éreznénk miatta. Az is lelki nyugalmát szolgálta, hogy József nem TB-ben, az ő közelében, hanem messze, Memfei házában tartotta lakodalmát, amelyen maga fáraó is, aki a házasságot kezdettől fogva buzgón szorgalmazta, megjelent, hogy személyesen vegyen részt a nászlakomán és a bolygók körtáncában. Tulajdonképpen Isten szerepét játszotta a dologban, kezdve a megfontolástól, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, mert mindjárt megmondta Józsefnek, milyen kellemes a házasság, amit Istentől eltérően tapasztalatból közölhetett, mint hogy neki is megvolt a maga Nofertitie, aranyszegélyes reggeli felhőcskéje. Isten azonban mindig magányos volt, és csak az ember volt a gondja. Mégis hozzá hasonlóan gondoskodott fáraó Józsefről, és alig, hogy fölmagasította, rögtön elkezdett törődni államérdekű házasságával, amelynek ilyennek kellett lennie, azaz nagyon előkelőnek és államérdekűnek, de amellett kellemesnek is, amit nem könnyű együtt találni. De mint Ádámnak Isten, ő is mátkát szerzett teremtményének, hárfa és cimbalom pengés közben átadta neki, és maga is részt vett a mennyegzőn. Ki volt ez a mátka? József házastársa, és hogyan hívták? Mindenki tudja. De semmivel sem csökkenti az élvezetet, amellyel kimondjuk, és afelől sem aggódunk, hogy a hallgatók örömét csökkenthetné, ha ismét megtudja. Azon kívül némelyek talán már el is felejtették, nem tudják, hogy tudják, és nem tudnának rá megfelelni. Asenát volt a leányzó, az Oni napfőpap leánya. Ilyen magasra nézett fáraó választásánál magasabbra már nem nézhetett. Réhorachte főházi papjának leányát feleségül venni majdnem hallatlan dolog volt, és szentségtöréssel határos, noha természetesen a leány házasságra és anyaságra rendeltetett, és senki sem kívánta, hogy hajadon és megösmeretlen maradjon. Mégis az, aki megkapta, valamilyen, noha szükséges és kívánatos, de egyúttal sötét, gaztettel határos módon rablónak számított. A leányt nem adták oda, hanem elrabolták. Ez volt a vélemény és észjárás az ő esetében, jól lehet, minden a maga rendjén és hibátlan megbeszélés szerint történt, és nem akadt még egy szülői pár a világon, aki ekkora hűhót csapott volna abból, hogy a gyermekük férj kezébe került. Kivált az anya volt, teljesen kétségbeesve és magán kívül, vagy úgy tette magát. Nem győzte eléggé hangsúlyozni az esemény megfoghatatlanságát, kezét tördelte, és úgy viselkedett, mintha őt magát erőszakolták volna meg, vagy meg akarnák vele tenni, amiért is ez alkalommal tett nyilatkozatai között, persze inkább szertartás szerű, mint komolyan gondolt, bosszú eskük is szerepeltek. Mindez pedig azért történt, mert a napleány leányságát a szentség különös páncélja és pajzsa és alapjában mégis érintésre szánt érinthetetlenség vette körül. Szüzességtől övezve, mint senki más, a szüzek szüze volt ő, szigorú értelemben vett leányzó, a leány maga. A köznév egyenesen tulajdonneve lett. Leányzónak nevezték és hívták élete hosszat, és a férj, aki megtörte leányságát, a leányrabló, általános fölfogás szerint isteni vétket követett el, noha a főnevet a melléknév enyhítette, megnemesítette, és bizonyos mértékben megszüntette. Mégis a vő viszonya a leány szüleihez, különösképpen a kezét tördelő anyához, ha a magán érintkezésben barátságos volt is, kifelé mindig feszült maradt. A szülők bizonyos értelemben sohasem egyeztek bele abba, hogy a leány a férjé legyen, és a házassági szerződésben annak rendje és módja szerint feltételül szabták, hogy a gyermek nem lakhat állandóan a sötét rabló oldalán, hanem az évnek bizonyos, nem is csekély részét a napszülőknél tölti, hogy ismét, mint szűz éjjel mellettük. A feltételt aztán nem tartották be mindig szó szerint, hanem inkább csak jelképesen, a feleség látogatásainak formájában a szülői háznál, ami különben is általános szokás. Mindez, ha a főpapi párnak több leánya volt, főképpen az első szülöttre vonatkozott, és csak enyhébb mértékben a fiatalabbakra. A 16 éves Asenát azonban egyetlen volt, és így el lehet képzelni, micsoda isteni gonosz tett és rablás volt feleségül venni őt. Atya Horachté nagy profétája természetesen már nem az anyájas aggasztján volt, aki József első látogatásakor On városában az izmálitákkal aranyszékében ült a nagy obeliszk lábánál a szárnyas napkorong előtt. Választott utóda volt szintén nyájas, jóságos és vidám, Atum Ré minden szolgája hivatalból ilyen volt, és a természettől nem ilyen lett volna. A kénytelen színlelés segítette, hogy e lelki állapot természetévé váljék. Tudva levően a véletlen úgy akart, hogy a főpapot ugyanúgy hívják, mint József megvásárlóját, a fényudvaroncot, azaz Potiferának vagy Peteprének, És hogy is híhattak volna egy hasonló helyzetű embert megfelelőbben, mint így a nap ajándékozta őt. Neve amellett szólt, hogy beleszületett hivatalába, és ki volt rá szemelve. Nyilván fia volt az aranysipkás aggasztjának, és így a szenát ennek unokája. Ami az ő nevét illeti, amelyet NZNT-nek írt, ez a Saisi Neit istennő nevével függött össze, azt jelentette Neit kísérője, és így a leányzó kinyilvánított védence volt a fegyveres istennőnek, kinek fétise pajzs volt, két keresztben rászegezett nyillal, és aki ember alakban is nyílköteget szokott fején viselni. Így tett Asenát is. Haját vagy a stilizált parókát rajta, amelyit olyan művű volt, hogy mindig kisé bizonytalanságban hagyta, fejkendőről vagy hajviseletről van-e szó, átszúrt vagy felül megerősített nyíl díszítette állandóan. És ami a pajzsot rendkívüli szűziességének találó jelképét illeti, gyakran ott lehetett találni ékszerein, amelyek nyakában, övén és karján ismételten a hozzáférhetetlenség eljegyének alakját mutatták a keresztbe rakott nyíllal együtt. Minden védekezés és külsőleg hangsúlyozott támadókészség ellenére Asenát elragadó és rendkívül jóindulatú, szelíd és engedelmes, előkelő szüleinek, majd fáraónak, aztán férjének akaratát a tulajdon akarattalanságáig tisztelő gyermek volt, és éppen a szent rideg lepecsételtség egyesülése feltétlen hajlamával a maga átengedésre és női sorsának türelmes elfogadására határozta meg Asenát jellemét. Arca jellegzetesen egyiptomi volt, finom csontú, kisé előreálló alsó állkapcsal, de nem nélkülözte a személyes jelleget sem. Arca még gyermekesen telt volt, és telt volt ajka is, és alatta lágy gödör látszott a száj és áll között. Homloka tiszta, orra tagadhatatlanul kisé túlságosan húsos. A szépen körülfestett nagy szemek tekintete különös kép, merebb, figyelmes kifejezésű, mint a süketeké, annélkül, hogy a legkisebb mértékben is süket lett volna. Csak valami belső várakozás tükröződötte pillantásban. Fülelés egy talán nem sokára fölhangzó parancsra, sötét figyelmes készség, hogy meghallja a sors hívását. Megbocsáttató ellentétben állt ezzel a beszéd közben mindig mutatkozó gödröcske egyik arcán, és az egész páratlanul kedves volt. Kedves és bizonyos mértékben páratlan volt testalkata is, amely áttetszett ruháinak szövött levegőjén, s melyben legjellemzőbb volt természettől kivételesen keskeny és darásszerűen karcsú dereka, megfelelően kiugró medencecsonttal és hosszúkás hassal, szülni kész öllel alatta. Keményen álló mell és karcsún egyenletes kar nagy kézzel, melyet szeretett teljesen kinyújtani, tette teljessé e szűziesség borostyán színű képét. Virágok között virágszerű életet élt Asenát a leányzó elrablásáig. Kedves tartózkodó helye a Szent Tó partja volt atya templom kerületében, ahol hullámos virágos mező terült el, melyben narciszok és kökörcsinek nőttek szőnyegszerűen, és legkedvesebb szórakozása volt a tükrös vízpartján a réten sétálni játszótársnőivel, paplányokkal és on nagyjainak leányaival, virágot szedni és koszorút fűzve a fűben üldögélni, figyelő pillantását fölhúzott szemöldöke alól a messzeségbe küldve, és gödröcskével az arcán párva az eljövendő dolgokat. És ezek eljöttek. Mert egy napon megjelentek fáraó követei, akik Potiferától, a nehézkesen bólogató atyától, s a kezét tördelős, egészen értetlenül álló anyától feleségül kérték a pajzsos szüzet, Djepnuté Fonech, a vicehórus, a király árnyék adója számára. Ő maga létének eszméjétől irányítva karját égfelé vetette segélyt kérően, mintha valaki megragadta volna keskeny derekát, és rablókocsijára emelte volna. mindez csak komédia volt, megállapodásszerű viselkedés, mert Fáraó kívánsága és leánykérése parancs volt. Azon kívül a házasság is tiszteletre méltó és kívánatos kegyencével, a király legfelső szájával. A szülői pár nem nézhetett volna magasabbra gyermeke számára, mint Fáraó nézett József számára, és a kétségbeesésre nem volt semmi ok, még csak olyan bánatra sem, amely túlhaladná a szülők természetes fájdalmát, akik egyetlen gyermeküket a férjnek átadják. De Aszenát leányságával és elrablásával a lehető legnagyobb hűhót kellett csapni, és a vőlegényt sötét gonosztevőként föltüntetni, noha a szülők éppen azon a szerencsés találkozáson örvendezhettek volna, és valójában nyilván örvendeztek is, mert Fáraó világosan megüzente, hogy itt a szüzesség lesz szüzességtársa, és hogy a vőlegény a maga nemében szintén szűz, régóta féltékenyen őrzött és megtartott, és olyan ara, akiből most a kérő lép elő. Hogy így történt, abban atya istenével állapodott meg, törzse vőlegényével, akinek féltékenységét idáig kímélte, és most már nem kíméli, vagy csak annyiban kíméli, hogy különösen és példásan szűzi házasságot köt, ha ugyanez korlátozás. Nem volna semmi értelme, hogy emiatt aggodalmaskodjunk minden beleértendő ellenére, amelyel a lépés járt, mert hiszen József egyiptomi házasságot kötött, Seol házasságot, Izmael házasságot, nem példa nélkül valót tehát, de minden esetre aggályos példanyomán haladót, és mindarra az elnézésre rászorulót, amelyben úgy látszik bízott. A tanítók és értelmezők gyakran megütköztek a házasságon, és próbálták a tényt eltüntetni. A tisztaság véget úgy tüntették fel a dolgot, mintha Aszenát egyáltalában nem lett volna Potiferának és feleségének igazi gyermeke, hanem talált gyerek, mégpedig Jákob egykor eltaszított leányának, Dinának kitett és kosárban elúsztatott gyermeke, úgyhogy József tehát unokahúgát vette feleségül, ami nem javította meg különösképpen az ügyet, mert hiszen ez az unokahúg felerészben az ugribugri Sékem húsa vére volt, egy bálhitű kanaitájé. Ezen kívül minden tiszteletünk a tanítók iránt sem akadályozhat meg bennünket, hogy a történetet Dina nádi gyerekéről annak tartsuk, ami mégpedig interpolációnak és jámbor csalásnak. Aszenát a leányzó Potiferának és feleségének igazi gyermeke volt, tiszta egyiptomi vér, és a fiak, akikkel majdan Józsefet megajándékozta a nemzetség föntartói, Efraim és Manassé, bizony egyiptomi félvérek voltak, akárki, akárhogyan is vélekedik erről. És még ez sem volt minden. Mert házassága által a napleánnyal Izrael fia közeli viszonyba lépett Atumré templomával, papi viszonyba, amint az Fáraónak szándéka is volt, amikor e házasság körül fáradozott. Csak nem elképzelhetetlen volt, hogy olyan magas állami tisztségben levő férfiú, mint József, egyben ne gyakoroljon magasabb papi funkciót is, és ne húzzon templomi jövedelmeket, és József, mint Aszenát férje, mindkettőt megtette, akármit szólunk is hozzá, ha nyersen akarjuk kifejezni, egy bálvány javadalom tulajdonosa lett. Hivatalos öltözeteihez tartozott eztán a papi párducbőr is, és előfordult, hogy hivatalosan tömjénezett egy bálványkép horáhte a napkorongos fejű sólyom előtt. Nagyon kevesen tisztázták magukban azóta ezeket a dolgokat, és ha most néven nevezzük őket, megdöbbenthet némelyeket. De József számára nyilván elérkezett az engedelmek kora, és bízhatunk benne, hogy azzal, aki övéitől elkülönítette, Egyiptomba ültette, és ott nagyra növesztette, mindezt tisztázta. Talán feltételezte a hozzájárulást a háromszög filozófiájához, amely szerint az áldozás a nyájas horachte alabástrom asztalán nem jelenti más istenség megrablását. Végül pedig nem volt itt szó holmi akármilyen templomról, hanem a tágas szemhatár urájéról. És József nyilván úgy magyarázta, hogy éppenséggel hiba és ostobaság, azaz bűn lett volna atyái istenének szűkebb szemhatárt szánni, mint Atum Rének. És legesleg végül nem szabad elfelejteni, hogy nemrég ebből az istenből lett Aton, akihez József megállapodása szerint fáraóval bátran lehetett imádkozni, hanem Aton ura, és nem atyánk az égen, hanem atyánk az égben néven nevezték. Erre hivatkozhatott a családjától elkülönített, és az idegenben naggyá lett, amikor bizonyos, különben sem gyakori alkalmakkor fölvette a párducbőrt, és füstölni ment. Sajátságosan állt a dolog Rákhel elsőszülöttjével, Jákob idegenné lett kedvencével. Az engedékenység vele szemben számolt világiasságával, ez viszont megakadályozta, hogy valaha is legyen József törzse, amint törzsé lett még Izsakhár, Dán és Gád is. Szerepe és feladata a tervben a nagyvilágba kiküldött megőrzőjé, kenyéradójé és övéinek megmentőjé volt, amint látni fogjuk. És minden amellett szól, hogy ő maga is tudatában volt a feladatnak, minden esetre érezte, és világias elidegenedett életformáját nem egy kitaszítottének, hanem éppen csak egy meghatározott célra elkülönítettének értelmezte, és hogy bizodalmát a tervek urának elnézésében erre alapozta. József nászt ül. Aszenátot, a leányzót, tehát 24 válogatott rabszolgalánnyal fölküldték Menfébe, József házába, Szűzinászra, és a főpapi szülők is, akiket mélyen levert a megfoghatatlan rablás, fölutaztak Onból, valamint maga fáraó is lejött Novet Amunból, hogy részt vegyen a házasságkötés misztériumaiban, s maga a tapasztalt házas adját kegyencének a ritka menyasszonyt, és ismét lelkére kösse közben a kellemességeket, amelyekkel a házas élet jár. Megemlítendő, hogy 12 az ifjú és szép szolgálók közül, akik Aszenáttal jöttek, s vele a sötét vőlegény tulajdonába kerültek, úgyhogy önkéntelenül arra a kíséretre kell gondolnunk, amelyet valamikor elevenen a király sírjába zártak vele együtt, hogy tehát 12 a 24 közül örömújjongásra, virághintésre és muzsikálásra szolgált, a másik 12 azonban jajongásra és melverdesésre. Mert a lakodalmi szertartások, amint József tisztes házában, különösképpen a kutas udvar fáklyafényben úszó négyszögében, amely köré valamennyi lakóhelyiség csoportosult, lejátszódtak, ezek a ceremóniák nagyon emlékeztettek a temetésre, és ha nem írjuk le őket a legrészletesebb pontossággal, ez az öreg Jákobra való tekintettel történik, aki odahaza számára még mindig 17 éves kedvencéről egészen tévesen azt hitte, hogy jól el van rejtve a halálban, és nagyon sok mindenen, ami itt a lakodalomban megesett, kezét feje fölött összecsapta volna. Mindez csak megerősítette volna tiszteletre méltó előítéletét Mitzráim, az Iszap országa ellen, és éppen ezt akarjuk bizonyos fokig kímélni, amikor inkább lemondunk a szertartások kimerítő leírásáról, ami majdnem egyet jelentene helyeslésükkel. De háta mögött megengedhetjük, hogy van bizonyos rokonság menyegző és halál, nászszoba és sírverem, a szüzesség elrablása és a gyilkosság között, és ezért az erőszakosan elragadó halálisten jellegét nem lehet távol tartani egyetlen vőlegénytől sem. Bizonyos Nem tagadható a hasonlóság a lány sorsa között, aki mint elfátyolozott áldozat átlépi a leányság és asszonyiság komoly élethatárát, és a vetőmagék között, amelyet a mélybe sűjesztenek, hogy ott elrohadjon, s a rothadásból épp olyan magként szűzien térjen vissza ismét a napvilágra. És a sarlótól lekaszált kalász fájdalmas hasonmása a lány elragadtatásának az anyakarjából, aki egyébként valamikor maga is szűzés áldozat volt, a sarló szintén levágta, és tulajdon sorsát a leányaiban éli újra.